60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
13 óra. Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar kormány a legnagyobb megerősítést kapta a választáson, a magyar emberek a békére szavaztak, és ez döntő érv volt a NATO főtitkárral folytatott tárgyaláson, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. Orbán Viktor hozzátette, a Jens Stoltenberg NATO főtitkárral 3 nappal a választás után folytatott tárgyalások során döntő érv volt, hogy a magyar kormánynak nagyon világos mandátuma van az emberektől. Közölte, meggyertük utcahosszal az európai és önkormányzati választásokat, amelyek arról szóltak, hogy a háború vagy a béke oldalára álljanak-e a magyar politikai pártok. Azok nyertek, akik a béke oldalára álltak. Itt nincs mozgástér, jelentette ki hozzátéve, egy pillanat alatt megértették Washingtonban és Brüsszelben is, hogy lehet próbálkozni, de a magyar kormány ettől kezdve nem fog elmozdulni a saját álláspontjáról, mert megerősítést és kötelezettséget kapott a saját választóitól. Megjegyezte, 2 hónapon keresztül járta az országot, és kérte az embereket, hogy értsék meg, a választás a háború és béke kérdése. Megkezdték a főpolgármester választás érvénytelen szavazatainak újraszámlálását ma a Nemzeti Választási Irodában. Az újraszámlálást a Nemzeti Választási Bizottság 9 órakor kezdte meg a sajtó és a választásokon jelenlévő nemzetközi megfigyelők jelenléte mellett. Az iroda 24 munkatársának közreműködésével, akik 12 asztalnál vizsgálják át az érvénytelen szavazólapokat. Nagy Attila, az iroda elnöke elmondta, az érvénytelen szavazólapokat a helyi választási irodák pártfüggetlen munkatársai vették ki a lezárt turnákból, jelezte, utasította a helyi irodákat, hogy a helyi választási bizottsági tagok jelenlétében tegyék ezt meg, de a 2., a 9., a 13. és a 15. kerületben a bizottság tagjai nem éltek a lehetőséggel és nem voltak ott az urnabontásnál. A testület elnöke közölte, az urnabontások, érvénytelen szavazatok újracsomagolása mindenhol rendben megtörtént, az irodába érkezett érvénytelen szavazólapokat lezárt helyen őrzik. Kiemelte, sajtóhírekkel ellentétben tegnap sehol nem számolták újra a szavazatokat. Megvizsgálják azt is, ha több X van a szavazólapon, azokat azonos vagy különböző színű tollal vitték-e fel. Sasvári Róbert, a bizottság elnöke arról beszélt, várhatóan a testület délutáni ülésén már döntést tudnak hozni az érvénytelen szavazatok ügyében. A budapesti 8. kerületi ügyészség vádirata alapján a bíróság nem jogerősen súlyos pénzbüntetés szabott ki egy orvossal szemben, aki valós vizsgálat nélkül igazolta, hogy egy beteg nem szállhat repülőgépre, közölte a fővárosi főügyészség az MTI-vel. A közlemény szerint a vádlott egy 54 éves férfi főorvosként rendelt egy budapesti ambulancián, amikor a Nemzeti Védelmi Szolgálat megbízhatósági vizsgálatot indított vele szemben, annak ellenőrzésére, hogy a pénzt is elfogadva hajlandóan valós betegség nélkül igazolni, hogy valaki kezelés alatt áll. A szolgálat munkatársa, a tárgyaló tiszt 2023. áprilisában beszélgetést kezdeményezett az orvossal, amely során azt mondta neki, hogy egy vietnámi ügyfelét ki fogják toloncolni az országból, azonban ezt szeretné egy olyan orvosi igazolással késleltetni, amely szerint egészségügyi okból nem utazhat repülővel. 31 ország 120 pilótája jelentkezett a 25. fai hőlégballon világbajnokságra, amelyet szeptember 8 és 14 között Szegeden rendeznek, tájékoztatták a szervezők az MTI-t. A közlemény szerint a majd egy hétig tartó versenyre a világ minden részéről érkező ballonosok listájából kiderül, hogy mennyire kortalan ez a repülősport. A világ legnagyobb hőlégballonos megmérettetésén a magasba száll majd az idén 75. életévében járó David Barefoot Ford, a Nagy-Britanniából érkező versenyző 1974-ben repült először ballonjával, az elmúlt években 2-szer nyert világbajnokságot, és szintén 2-szer végzett az első helyen Európa legjobbjai között. És ő volt a 2019-es majorkai és a 2021-es szegedi Európa-bajnokság versenyigazgatója is. A szegedi verseny legfiatalabb résztvevője Belgiumból érkezik majd, és mindössze 20 éves. Végül az időjárásról. Holnap kevés felhő, sok napsütés várható, a nap nagy részében csapadék nem valószínű, de késő délutáni esti órákban nyugaton, északnyugaton egy közelgő gyenge hidegfront hatására már kialakulhat zápor, egy-egy zivatar. A déli, délnyugati szelet a Dunántúlon élénk, nyugaton, északnyugaton erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet délutánra már 24 és 30 fok közé emelkedik. Híreinket hallották.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Türk Ferencné Marika nénivel ültem lebeszélgetni. Egy jó nagy adag gulyásleves mellé milyen gulyás is készül?
Ez most alföldi gulyásleves készítettem. Na most ez úgy készül, hogy ezen az üstön körülbelül olyan 90 deka zsírt ettem oda, a hagymát összeaprítottam, megdínszteltem, amikor szépen megdínszelődött, akkor a húst szépen felkockáztam, megmostam, sertés húsból, combból készítettem, és beletettem a hagymás, ami megdínszteltem, hagymás zsíros lébe, és akkor hozzákezdtem kavargatni egy kis vizet, hogy nehogy odaégjen az üsthöz, és akkor fokozatosan öntöttem hozzá vizet, hogy lassan, fokozatosan főjön meg, párolódjon meg ez a gulyásleves alaphoz készült hús. Ugye ezt lassan kövelgetek, közben mindig öntögetem hozzá a vizet. Egy nagyon kicsi sót tettem hozzá, nem olyan túl sokat. Fokozatosan, amikor már láttam, hogy egy kicsit már úgy sül lefelé, akkor mindig egy kis vizet tettem hozzá. A paprikát nem tettem bele, a fűszer paprikát, azért, mert akkor a húst megbarnítja, hogyha rögtön beleteszem, és akkor tettem bele, körülbelül egy óra múlva, amikor már majdnem, hogy félig készen van, és akkor beletettem a édes paprikát, és akkor szintén megint öntöttem hozzá egy kis vizet. Utána egy kis idő múlva lecsót öntöttem hozzá, az körülbelül egy ilyen 3/4 literes befőtős üveggel öntöttem hozzá, és akkor ezt is megint meghavartam. Egy kis idő múlva tettem bele fűszer köményt, persze őrültet, mert én nem szeretem valahogy a szemes köményt, azt beletettem, utána egy kis fokhagymát, mert ugye a fokhagymát azt később szoktam beletenni, azt kicsit összeapítottam, és akkor azt is belefőztem. Akkor megint egy kis idő múlva tettem hozzá gulyáskrémet, piros aranyat, ezzel ízesítettem egy kis sót, és akkor föld lassan, egy közben egy kicsi vizet mindig fokozatosan tettem hozzá. Na, amikor úgy láttam, hogy hát majdnem, hogy megfőtt a hús, de mégse egészen, akkor hozzátettem a zöldséget, a vegyes zöldséget, ami hát sárgarépa, zöldség, zeller, karalábéból áll, és ezenkül zeller levelet és zöldséglevelet összekötöttünk, szépen megmostunk, és azt is hozzátettük, amikor már a hús majdnem, hogy az megint főtt egy kicsit együtt, közben esetleg a kicsi só, vagy valami ilyesmi kellett, akkor teszem hozzá. Amikor úgy láttam, megkóstoltam, hogy a zöldség már majdnem, akkor hozzátettem a gombódát, amit az asszonyok készítettek, ilyen tésztojásból készítik a gombódát.
Mi az a gombóda?
Hát ilyen liszttojásból készül, egyáltalán nem tesznek hozzá vizet, és akkor olyan keménységűre csinálják, hogy le tudják reszelni. És akkor így összevágják a, hát ilyen tiszta féleség. És amikor már majdnem, hogy a zöldség is majdnem kész volt, megfőtt, de még nem egészen főtt, meg akkor beletettem a tésztát, akkor az utána megint főtt, egy kicsit körülbelül 10 percig még főztem, utána a legvégén következett a burgonya. Mert ugye a burgonyát tudjuk, hogy a pillanatok alatt, pláne ha olyan fajta, akkor rögtön megfőtt. És akkor azt beletettem, utána ízesítettem, megkóstoltam esetleg só, vagy valami ilyesmi. Én ezen kívül tettem bele őrölt borsot, a legesleg végén majdnem, szóltam rá őrölborsot, és akkor avval is átfőztem, megfőztem. Hát tulajdonképpen így készült el a gulyásleves. Hát nem tudom, hogy esetleg mit hagytam ki belőle, de szerintem nem hagytam ki belőle semmit, úgyhogy én így készítettem az alföldi gulyásleves, mert ez az olyan alföldi, hogy zöldség van benne.
Nagyon szépen köszönöm önnek, hogy ilyen részletesen elmondta és elmesélte nekünk, hogy hogyan is készült ez a gulyásleves. Ahogy hallgatom önt, ez egy gazdag gulyásleves. Ebben aztán minden van.
Minden nap. Hát meg is lehet különben kapcsolni, hogy milyen íze van, és akkor mondjam el, hogy véleményt alkosson, vagy adjon róla, hogy milyen íze van. Én saját magamat nem dicsérem, ön dicséret gyalázat, hanem az dicsérje, aki éppenséggel élvezi, vagy fogyassza.
Hogy milyen nagyságú üstben készült ez a leves?
Hát én nem tudom, hogy, de én szerintem ez legalább van 80-90 literes, én szerintem. Lehet, hogy tévedek, de legalább van annyi. Legalább van annyi, körülbelül annyi fér bele, annyi mennyiségű étel fér bele.
Ráérős is ez a leves, hiszen mikor kezdett hozzá, és most már teljesen elkészült?
9:40-kor, igen, elkészült teljesen. Körülbelül 9:40-kor fogtam hozzá. De hát fokozatosan, mint ahogy elsoroltam, hogy most ekkor ezt. És azt hiszem 11:30-re készen is volt, megfőtte a segészében, úgyhogy hát ennyit tudok elmondani. Nem tudom, hogy a piros aranyat mondtam, esetleg még azt is tettem hozzá, egy kis piros aranyat, gulyáskrém, meg ilyesmi, ami szükséges, úgyhogy.
Az emberek jönnek és kóstolják a finom magyar gulyást?
Igen, hát én úgy látom, hogy ugye nem mindig tudtam én eljönni, szeretnek kóstolgatni, jó vízőzők, ételeket szeretnek választani, meg kérdezik, meg is kóstolják, meg minden, és akkor ha úgy ízlik nekik, akkor vesznek belőle, úgyhogy ennyit tudok elmondani, amit tulajdonképpen én készítettem.
Gönczi Jánossal, Gába Vencsellőn találkoztam, ön toroskáposztát készített.
Igen.
És miért esett most a toroskáposztára a választás?
Mert ezt kérték a vendégek, azért ezt csináltuk.
Mivel gasztronómiai műsorban beszélgetünk, nem állhatom meg, hogy ne kérdezzem meg, hogyan készül a finom toroskáposzta, amit ön készít.
Hát ezt tudom, nincsen olyan nagy kézéje, de úgy van, hogy megcsináljuk hozzá az alapanyagot, és akkor ráteszik a sertéshúst, és akkor utána a savanyú káposztát kimossuk egy kicsikét, hogy ne legyen nagyon-nagyon savanyú, és akkor úgy teszik bele az alapanyagra, a húsra. Hát abban vannak ilyen fűszerek, olyan fűszerek.
De milyen fűszerek?
Hát mi rakunk bele mindenfélét, egy kis húslazítókat, borsot, paprikát, teszünk bele még mellé egy kis másik fűszert, azt majd elmondom legközelebb, ha tetszik mondani, hogy jó. Hát ilyen dolgok vannak benne. De van, amikor szoktunk beletenni egy kis borókabogyót is, ha olyan a jövője, de most nem tettünk bele borókabogyót, hanem csak ilyen húslazító van benne, ami olyan dolog, ami a húst meglazította, hamarabb megféljen.
Ez tipikusan sváb étel, legalábbis úgy tetszettek el készíteni, hogy olyan svábos íze legyen?
Igen, ilyen svábos. Mondták, hogy hát ilyen legyen, ilyen kicsit olyan svábos étel, hát azért csináltuk ezt a fajta kis káposztát.
És milyen mennyiséget készített most ebből a káposztából?
Hát ebből a káposztából körülbelül 50 kilónyi volt, mert 30 kiló a káposzta, meg hozzá volt a hús, az 15 kiló, hát olyan 50 kilónyi káposzta lett az egészből, már hússal mindennel együtt. Ha hozzátettük még ezt is, azt is egy kis szalonát is tettünk bele, hát azért mondom, hogy még ahhoz a húshoz volt szalona rakva, ilyen friss szalona.
És mennyire népszerű ez az étel, azért kóstolják szívszámmal?
Igen, mert itt múlják mutatnám a jegyeket, már a zsebemben van a jegy, úgyhogy eléggé népszerű. Na de hát ezen a vidéken ezt jobban használják, ezt a savanyú káposztát, meg a savanyú káposzta készítését is, és akkor igen, ezt mindig, amikor a disznóvilla is volt, vagy vágás volt, akkor mindig csináltak a régiek is ezt a fajta savanyú káposzta készítményt. De mindig volt valamikor.
És önnek is a kedvence? Az egyik kedvenc étele? Nyugodtan kijelenthetjük ezt?
Igen, azért mondom, hogy én nagyon szeretem a savanyú káposztát, de házilag savanyú káposztát csinálni másabb, mert ez azért már nem az a fajta savanyítás, mint mi csinálunk a házilag. Mi kisedénybe csinálunk, és mi belerakjuk azért abba azt a bírsalmát, meg a esztet, azt a kis piros paprikát, mert akkor egy kis csípős paprikát, ebben most hirtelen nem volt, de nem is baj, de tettünk hozzá egy kicsikét, nem sokat tettünk hozzá, úgyhogy azért mindenki meg tudja enni. Borsot azt raktunk bele egy kicsikét, meg azt a paprikát, ami megszínesítette, de nagyon finom lesz, gondolom én. Nekem jó.
Elhangzott riportunkban Türk Ferencné Marika nénivel és Gönczi Jánossal beszélgettem. Seiler Jánosné Edit nénivel találkoztam, és mivel egy sváb településen vagyunk, Gávavencsellőn, természetesen meg kell, hogy kérdezzem, hogy ön idevalósi?
Nem idevalók vagyunk, egy másik sváb településre, mégpedig vállai születésűek vagyunk valamennyien, akik itt tevékenykedünk. Tulajdonképpen vállai születésűek vagyunk, de betelepültünk Nyíregyházára, és mi itt a Nyíregyházi Német Nemzetiségi Önkormányzatot képviseljük, ez a közösség.
Milyenek is a sváb emberek?
Szinte az egész falu sváb település ott, mert Rakamasz, Gávavencsellő, Napkor, Mérk, Vállaj, ezek mind olyan települések, Zajta, hogy mintha egy ilyen elszigetelt kis település lett volna. A sváb ember nagyon szorgalmas volt, nagyon, még vannak ugye még most is csak már kihaló félben van az idősebb nemzeték, és meg már keveredett, tehát más nemzetiségekkel meg nyitottabb lett, és addig olyan zárt közösség volt, hogy például még házasodni se házasodtak külső településekkel, meg külső faluból, vagy református katolikussal, vagy mert ugye a sváb ember az mind római katolikus, tehát azok nem vegyültek a más vallású emberekkel, sőt bűn volt, ha valaki más vallású emberhez ment hozzá, vagy vett el, és ez egy olyan elszigetelt csoportnak számított, ezt most csak idézőjelben mondom, hogy elszigetelt csoport, csak már mikor ugye kikerültünk a középiskolákba, mikor már megszűntek az otthoni foglalkoztatások a ház körül, és a sváb ember nagyon szereti a földet, a megtermelni a saját. Mai napig megtermelünk mindent a kis kertünkbe, ami a saját konyhánkra szükséges, és igyekszünk úgy önellátóak lenni. Mert ezt a sváb ételt, hiába sváb falu ez a gávavencsellői település is, nem egy helyről telepítették át a sváb lakosokat, és emiatt ők ezt a tésztát, amit mi sütünk, ennek a neve strudli, egy kicsit nyelvtörő, de párnácskát jelent, ezt Vállaj, Nagykároly, Mezőfény, Csanálos, ott az erdélyi településeken, ahova ugyanarról a helyről telepítették a svábokat, azok ismerik és azok sütik, és nagy az érdeklődés, de a falu múzeumban is szoktunk Nyíregyházán sütni. Ez egy azért érdekes tészta, mert 101-en elkérik a receptet, de abból 2-3, ha megpróbálja, több-kevesebb sikerrel, pedig a próbálkozás az előre viszi az embert, mert egyszer jobban sikerül, egyszer kevésbé, de nem egy egyszerű dolog elkészíteni, de a gyakorlat során játékossá válik utána az elkészítése.
Akkor ha jól veszem ki a szavaiból, a strudli egy jellegzetes sváb étel. Elmondhatjuk a receptjét, hogy hogyan készül? Azt tetszett említeni, hogy kevesen próbálkoznak meg vele, de tegyünk azért egy próbát mi is. Szóban mondjuk el, hogy hogyan készül, és remélhetőleg kedves hallgatóink közül lehet, hogy valaki azt mondja, hogy én ezt kipróbálom és elkészítem. Igen.
A következő a receptje, egy rétes tésztaszerű tésztát kell gyúrjunk, aminek a tésztájába megtévesztés krumplit nem teszünk, mert nagyon sokan azt hiszik, hogy krumpli van benne, nincs benne. Tehát liszt, tojás, tejföl, só és egy kis tej.
Arányokat tudunk mondani?
Hát 1 kilogrammhoz tudom elmondani a pontos arányt. 1 kilogramm liszthez teszünk 4 egész tojást, 1 diónyi sertészsírt, és ehhez teszünk 1 kávéskanálnyi sót, és 1-2 evőkanál tejfölt, utána megpróbáljuk összeállítani, és ha még kíván, akkor 1 kis tejjel. De háznál, ha van aludt tej, azzal szoktuk összeállítani a tésztáját, sokkal finomabb a tésztája, csak az ugye ilyen nagy mennyiségben nem valósítható meg, és amikor összeállítottuk a tésztát, akkor kinyújtjuk kör alakú tésztaformára, és a felét megkenjük töltelékkel. A töltelék lehet krumpli, lekvár, túró, sőt, a túrót szoktuk kapros túrósnak is készíteni, tehát kaprot is vágunk bele.
Milyen vastagságúra nyújtjuk?
1-2 milliméter vastagságúra. A lekvárosnál vigyázni kell viszont, hogy ne legyen túl vékony, mert kifolyik belőle a lekvár. De kimondottan sűrű, házi, szilva lekvárt igényel. Na most a krumplit összeállítjuk egy tojással, egy pici só, de sós vízbe főtt a krumpli, és utána összetörjük. Ebbe teszünk egy tojást, 1-2 evőkanál tejfölt, és összedolgozzuk, tehát jól kikeverjük. Ennyi a krumplis töltelék. És a túrósnál pedig túró, mivel a túró vizenyős, ha sütjük az olajba, ezért hozzá szoktunk tenni egy kis tört krumplit, egy pici sót, tejföl, ennyi. A lekvárt meg ugye rákenjük. Na most csak a fél tésztára kenjük rá ezt a lekvárt, a másik felét ráhajtjuk, a széleket lenyomjuk az ujjunkkal, hogy jó le legyen dolgozva. Nyújtófával kockákat, ilyen jó tenyérnyi kockákat nyomkodunk rá, és derélyemetszővel fölvágjuk, és bő olajba kisütjük. Ennyi a tésztája. Na most sváb településeken általában a sváb emberek annak idején, anno, csak olyan ételeket készítettek, amit odahaza megtaláltak a pincébe, a spájzba, a földön, stb. Tehát krumpli, a liszt, a tojás, a tejföl, a tehenektől ugye tej megvolt, és ebből készítették. Akár este hazamentek a munkából az asszonyok, még akkor is hozzá kezdtek készíteni, mert ez egy laktató, és ehhez aludt tejet ettek.
Miért?
Mert ez volt a szokás, ez volt az íz összhatása, és ezt szokták meg. Családomban mai napig is gyerekeim, férjem, mindenki, én is csak aludt tejjel esszük a olyankor altatok előtte tejet, mielőtt strudlit készítek sütni, és azzal fogyasztjuk. Hát most már a mai fiatalok eszik édes tejjel is, tehát isznak hozzá édes tejet, de régen kimondottam, mert mindenkinek a pincéjében ott állt az aludt tej, mert a háznál tehén volt, és tej volt, meg aludt tej mindenütt, tehát ezek egy tál étel. Na most a strudlit, ha sütött a háziasszony, akkor már gyorsan megcsinált egy strudli levest hozzá.
Most hogyan készül, leves, és miért strudli leves a strudli leves?
Azért strudli leves, mert a strudli tésztájából, a krumplis tésztájából kis kockákat, ilyen 2 centiméteres kis kockákat vágtak, és azt főzték bele a zöldséglevesbe tulajdonképpen. Ez volt a, mint a kötözött tészta leves, csak ez strudli kockákkal készült, és azt raktak bele. Nagyon ízletes, nagyon finom. Én például múlt héten is főztem, és nagyon szereti mindenki nálunk is, és egy kis tejfölel elkavarják, és megesszük. Tehát így van strudli leves, és strudli a sütemény utána, vagy az egytál étel.
Egy kész menüsor.
Igen. Igen. Nagyon kedvelik, mert érdekes módon ritka helyen találkoznak vele, gondolom ez is lehet az érdeklődésnek a központja, de majd ha megkóstolja, ön is majd meglátja ízre, és egy különleges étel.
Mennyire laktató ez az étel?
Hát nagyon laktató, de ha a konyhából otthagyjuk a tálcát a maradékkal, kerül fordul mindenki, és addig eszi, ameddig lát a szem előtt.
Szó szerint eteti magát.
Eteti magát, igen. Így, ahogy mondja, eteti magát valóban.
A strudli levesen és a strudlin kívül van-e még más jellegzetes sváb étel?
Van, azt is ritkán lehet, mert vagy kemence, vagy pedig egy ilyen villanysütő szükséges hozzá, mégpedig annak az a neve, hogy lángaló. Régen a kemencébe sütötték ugye a kenyeret, és mikor sült a kenyér, akkor ezt is készítettek hozzá a őseink, és átvettük, tehát hagytuk a hagyományokat, és visszük magunkkal, a mi családjaink mindannyian sütjük még. Mégpedig egy keltészta, egy sima keltészta, mint a kenyértészta, majd ott is elmondom az arányokat is, és főzünk krumplit sós vízbe, azt összetörjük, és jó bőven hagymazölddel, kaporral összedolgozzuk, egy kis tejföl, egy tojás, vagy kettőt is lehet beletenni, és ezt jól kikavarjuk. A keltészta, ha megkelt, akkor beletesszük a tepsőbe, és nem nyújtogatjuk, csak húzogatjuk benne, széthúzzuk, és ezt a tölteléket ráhelyezzük. És amikor ez rá van helyezve, akkor utána, hogy még adjunk a szemnek is, meg az ízérzőknek is, egy kolbászkarika, egy kis szalonnakocka, egy kolbászkarikával beterítjük az egész tetejét, és ezt betesszük a sütőbe, és megsütjük. És ez a sváb lángaló.
És akkor mondjuk el az arányokat, hogy hogyan készül a tészta.
Hát a tésztáját én 40-nek a lisztet szoktam felverni keltésztának, de nem tejbe futtatom meg az élesztőt, hanem csak kimondottan nagyon picit cukros vízbe, nagyon pici cukorral, és megfutatom az élesztőt, ebbe a lisztbe ezt beleteszem, és egy kis langyos sós vízzel dolgozom össze ezt a tésztát, semmi más nem, se tojás, semmi nem kell hozzá, liszt, élesztő, 5 deka élesztő, és egy kis sós víz. Ennyivel összeállítom, mikor megkelt a tészta, akkor beleborítom a tepsőbe. Hát ez az a hagyományos tepsű forma, csak az a 25x35-ös. Abba széthúzom, mikor megkelt, és ráteszem ezt a tölteléket, amit az előbb elmondtam. És rendkívül, de már a szomszédok meg mindenki érzi az illatát, ugye, mert a kapor maga, a hagyma, a kolbász, a szalonna olyan illatot ad, hogy az ízérzők beindulnak.
Köszönjük szépen, és köszönöm nagyon szépen önnek a recepteket. Azért foglalkoztat engem az, hogy miért olyan nehéz ezeket elkészíteni, hiszen azt tetszett említeni, hogyha jó páran megpróbálják, kevés ember utánozza. Készíti el újra és újra, vagy éppen utánozza. Mi lehet a titka a sváb ételeknek?
Ami a ház körül megtalálható, abból főztek, tehát nem mentek el csirke mellett venni, vagy virslit venni, vagy hamburgert, meg nem tudom mit, hanem még mai napig is ezek a családok úgy a hagyomány szerint a megszokott étrend. Például az én férjem is azt mondja, hogy nekem ne kutyvolj össze mindenfélét, azt mondja, azt főzél, a krumplileves, az legyen krumplileves. Tehát, hogy az legyen benne, ami a neve is. Általában a sváb emberek egy tál ételeztek. Krumpli nudli, felpirított metéltészta a szalonnakockával, vagy a turós csusza, vagy csőröge. Tehát ezeket is, ezt mind tejjel, aludtejjel, tehát zömébe a ház körül megtalálható, ezt tudom hangsúlyozni, hogy az, amit megtermelt, a krumplit, a tejet, a ház körüli zöldségfélét, amit főzelékfélét, ugye az, hát hús mikor volt?
Csak vasárnap.
Akkor vágtunk tyúkot, vagy ha kényszervágás volt a hentesnél, akkor mentünk el oda valamit vásárolni. Egy kis marhahúst, vagy disznóhúst. De nagyon-nagyon ritka volt az, hogy hát télen disznóvágás, a sváb disznóvágás, na hát ez egy másik gasztronómia, az megint egy külön szám, ugye, mert azok az ételízesítések, füstölések, pácolások, az megint egy másik. Azt a férjem szokta készíteni, mert a mi közösségünk, a Nyíregyházi Német Nemzetiségi Önkormányzat tagja, hát 80%-ban mérkvállaiak, de van már Zajtáról, Dunántúli sváb családunk is van, Gáva Vencselőről, Rakamazról betelepült, de oda betelepült Nyíregyházára. Hát ez már most a gyárosításnak, a iparosításnak lett a következménye, úgyhogy bent lakunk nagyon sokan, hát 110 vagyunk tagok, akik határozottan tagjai a ott Nyíregyházán, és hagyományokra építünk, karácsonyi rendezvényünk, farsangi mulatságunk van, amit megelőzés disznóvágás, amit házaknál szoktunk levágni, és akkor a disznó anyagát pedig feldolgozzuk, töltött káposztának, felvágjuk a húsokat, megtöltjük a kolbászt, hurkát, és egy étterem pedig felsüti nekünk és feltájlalja, és erre meg szoktuk hívni a más települések nemzetiségi önkormányzati tagjait, a vezetőséget, ugyanúgy mi is részt veszünk az ő rendezvényeiken, és akkor ez egy ilyen íz is, meg beszélgetés szintjén, és egy kis ismertető, egy kis tájékoztató, jól érezzük magunkat együtt velük, meg ők is nálunk, és akkor ezt tesszük meg, amit főztünk, illetve kevertünk.
Olyan élvezettel tetszik beszélni az ízekről, hát nem állhatom meg, hogy ne kérdezzem meg öntől, hogy van-e kedvenc sváb étele, olyan, amelyet nagyon-nagyon szeret és gyakran készít.
Hát a kedvenc sváb ételem közzé tartozik, ami a családomnak is. Mi például töltött káposztát csak savanyú káposztába töltünk. Be is tapossuk a káposztát magunknak, a saját káposztánkat készítjük, és a töltött káposzta savanyú káposztába, ez a leges-leges legkedvencebb ételem, de van a káposzta félének egy következője, amit télen szoktunk, a pácolt szalonna, a fehér szalonna. Bevágjuk ilyen kakastaréra, megsütjük, és erre a saját betaposott káposztánkat rátesszük, és összedinszteljük a kettőt, és ez ilyen téli sváb étel, tehát ez megint a minden háznál kétszer-háromszor is volt egy héten, mert káposzta, szalonna megvan, és akkor már lehetett. Meg hát strudli, meg mondhatom lángos, mindegy, hogy ezek mind olyanok, hogy kedvenc, és a gyerekeimnek is krumpli nudli, hát az nem lehet eleget készíteni, krumpli nudlit.
És a sváb töltött káposzták mekkora nagyságúak? Kisik vagy nagyobbak?
Na,
mi a jellemző?
Most itt a szomszédoknak, hogy nálunk az volt hagyomány, akkorára töltötték, mint a káposztalevél. Mint a káposztalevél. És ez nagy, különben svábul a töltött káposzta gukili. Gukili, igen. És akkor a gukili az mindig olyan volt, hogy jó laktató. Akik szomszéd településeken laknak svábok, azoknak megint más a gasztronómiájuk, mert nem egy helyről volt a gyökér áttelepítve. Válajra 300 évvel ezelőtt voltak, de már megfordultunk ott a Fekete-Erdő környékén is kirándulni, úgyhogy jó a kapcsolatunk mindegyikkel, minden nemzetiségi önkormányzattal jó a kapcsolatunk, és szívesen megyünk el, ők is szívesen jönnek el hozzánk, ha meghívjuk rendezvényekre.
Elhangzott riportunkban Szejler Jánosné Edit nénivel beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, Kossuth Díjas magyar népdalénekes, előadó művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a nemzetművésze volt a tavaly decemberben elhunyt Budai Ilona. Tanította a Zeneakadémián, az Óbudai Népzeneiskolában, de rendszeresen megénekeltette közönségét is, bárhova hívták előadni. Életének fő célja volt terjeszteni, tanítani, megszerettetni a népdalokat, és elültetni azt a lelkiséget valamennyi korosztály szívében, amit a népdalok hordoznak. Mai adásunkban Budai Ilonára emlékezünk, hiszen a következő percekben az ő zenei repertoárjából készült összeállításunk következik. Műsorunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk! Thank you.
Falu végén, falu végén szépen muzsikálnak. Oda hívnak engemet is magyar katonának. De is állok a verbunkba, ha már utána. 1848. évben letekintett az Úristen a földre, onnan nézte egész Magyarországot, hogy harcolnak benne a szép huszárok. Magyarország környes körül füstölök. Kossuth Lajos, Szent Ágyúja dübörög, maga fújja az angyali trombitát, harcba hívja Magyarország sok fiát. Maga fújja az angyali trombitát, harcba hívja Magyarország virágát.
Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje, ha még egyszer azt üzeni, mindjájunknak el kell menni, éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Esik eső karikára, Kossuth Lajos kalapjára, valahány csepp esik rája, annyi áldás szálljon rája, éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Magyarország, édes hazám, itt neved fel, édes anyám, nincs a földnek még ikona, itt a világ minden java, éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Nincs a földnek még ikona, itt a világ minden java, éljen a magyar szabadság, éljen a haza.
Nagyasszonyunk, hazánk reménye, tekints a déli féltekére. Bús nemzetet csekély paránya, ítélve örök árvaságra, zokogva est. Mint pusztában a zsidókat hajdan az Úr, vezéreld, óvjad. Segítsd a nyelvben bujdosókat, s vezesd a vándor énekest.
abból tudnád, régi babám, szeretlek. Szeretett a fene soha, csak megvoltam, mi lett szokva, úgy megvoltam, mi lett szokva, el sem felejtelek soha. Keskeny a híd, széles falló, igazán szeretni nem jó, mert aki igazán szeret, azt megszólják az emberek. Hagyj békét, rózsám apunak, ne higgy minden csalfaszónak, csukros új járja szívemet, senki se lássa könnyemet. Széles part. könnyeim soha se hulltak. Nem lopok, cserélek, mégis igazán élek, kihajt csuhaj, mégis igazán élek. Ha nem lopok, cserélek, mégis igazán élek, kihajt csuhaj, mégis igazán élek. Ha felakasztanak is, kihajt csuhaj, ha felakasztanak is. Loptam lovat, lopok is, ha felakasztanak is, kihajt csuhaj, ha felakasztanak is. Loptam lovat, lopok is, ha felakasztanak is, kihajt csuhaj, ha felakasztanak is.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Buda Ilona népdalénekes felvételeiből válogatott a zenei szerkesztő Túri Sarolta. Nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást és szép délutánt kíván önöknek a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a technikai pultot Somogyi Márton és Tompos Péter kezeli, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő Molnár András. A mikrofonnál a bemondót Klész Beátát hallják. Most hallgassák meg a délutáni műsor kínálatot. 14 óra 5 perctől Merítész című műsorunk szól. Javában zajlik a MOSZ.GO, azaz a Magyar Mozgókép Fesztivál Veszprémben, Balatonalmádiban és Balatonfüreden. Beszélgetünk Udvaros Dorottya színművésszel, a zsűri egyik tagjával, és Pignicki Rékával, a Kaláka együttesről szóló film rendezőjével. A budapesti Vörösmarty téren vasárnapig tart az idei ünnepi könyvhét. Károly Csaba irodalomkritikus ajánlja a szerinte legfontosabb kiadványokat, valamint Révész Emesétől, a zsűri egyik tagjától megtudjuk, hogy mely kiadványok kapták meg a Szép Magyar Könyvdíjakat. És június 16-án a Budapest Park színpadán búcsúturnéja keretében koncertezik a Habana Social Club. Ezek a mai adás témái. 14 órától 15 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján. A Pécsi Egyházmegyében szolgáló dr. Puskás Attila, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára a keresztségünkből fakadó alaphivatásról emelkedik. Ugyanebben az órában rádión kisújszállási frekvenciáján felidézzük Ternyák Csaba egriesek tanévzáró Te Deumon mondott tanítását, műsorunk második felében pedig boldog Scheffler János életéről szólunk. 15 órakor irgalmasság óráját hallanak. Majd González Szent Péter életéről emlékezik meg Katona István nyugalmazott egri segédpüspök. Fél négykor kezdődő Hitvalló című műsorunkban a papi hivatásról hallanak beszélgetést. 16 órakor hírek következnek, majd előbb kívánság műsorunk szól. Ezt követően ifjúsági magazinunkban a Miskolci állatkertbe hívjuk önöket egy sétára. Veres Tamás gyűjteményi vezető lesz a házigazdánk, akivel az új játszótérről is beszámolunk, és kiderül az is, mit teszik a tarajos sülés, mennyi élelem szükséges a tigrisnek és az oroszlánnak. Ajánlom következik Molnár András műsorához.
Ez azt jelenti, hogy egy alkalommal egy körülbelül ilyen 8-10 kilónyi húst, általában csontos húst kapnak. Ez lehet vagy baromfi hús, vagy pedig marhahús, esetleg nyúl, illetve hasonló takarmányt kapnak ők. Egy héten egyébként 5 alkalommal, tehát nem kapnak minden nap. Van 2 koplalónap nekik, hiszen a szabad természetben sem jutnának minden alkalommal táplálékhoz. Ugye természetben is van olyan nap, amikor sikertelen a zsákmányolás, vagy ha éppen jól lakik az állat, akkor egy-két napig nem is akar elindulni vadászni.
17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval és a régiós sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától rózsapüzér imádságot hallanak Rádiónk EGRI stúdiójából. 7:30 kezdődő Közelkép című portréműsorunkban ellátogatunk a Házasság hete programsorozat egyik miskolci eseményére. Ajánlunkban Makkai László görögkatolikus lelkész pasztorál pszichológust hallják.
Ugye nem véletlen az, hogy kutatások bizonyítják, hogyha valakinek van valakihez kötődése, szoros kapcsolata, azok az emberek egyrészt immunálisabbak, tehát sokkal jobban erősebbek a különféle megbetegedésekkel szemben, illetve ha valaki beteg vagy kórházba kerül, sokkal hamarabb meggyógyul, vagy kevesebbet tölt kórházi ágyon, mint az, akit nem vár otthon senki, vagy aki éppenséggel talán egy zavarta párkapcsolatban él. Nagyon fontos megjegyezni, és én csak az egyház hivatalos tanítását mondhatom el, hogy értelemszerűen a házasság, a férfi és nő között létrejövő szövetség, és hát nyilván ettől eltérni egyházi vonulatban semmilyen szinten nem lehet. Tehát a férfiakat szoktunk megáldani, meg nőket szoktunk megáldani a templomba. Ettől eltérő véleményt a mai napig nem talál ki az egyház.
A 19 órai híreket követően könyvjelző című műsorunkban Urbán Mártával, az EGRI Főegyházmegye levéltárának munkatársával, F. Várkonyi Zsuzsanna Férfi idők lányregénye című művéről beszélgetünk. 19 órától 20 óráig Rádiónk Tokai frekvenciáján Márai Sándor a Nagy szám című írását Mácsai Pál színművész előadásában hallgathatják meg, majd Bogara Károlyné Paksi Marica amatőr festőnővel beszélget életéről és hobbiáról, a festészetről. A műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. 19 órától 20 óráig Rádiónk Tokai frekvenciáján a görögkatolikus egyház adása szól. A 20 órai sávban az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorát, a Líceumi krónikát sugározzuk. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink. Ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.
Napsugár, gyere sívogasd meg a gyere sívogasd meg a szeress, igen. Holdeső, hűvös cseppjeid te éges, hűvös cseppjeid te éges, igen, igen. Arra szállj, hol mindig kék az ég, ahogy a szemed tükre kék, szabadul, mint egy álom. Arra szállj, szállj, szabad madár, vigyél magaddal el, hova régen vár. Napsugár, gyere szívogasd meg a arcom, gyere szívogasd meg a arcom, szeret, igen. Arra szállj, hol mindig kék az ég, ahogy a szemed tükre kék, szabadul, mint egy álom. Arra szállj, szállj, szabad madár, vigyél magaddal el.